Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Ma délelőtt Máté evangéliumából olvasok fel egy verset. Máté evangéliumából a 13. fejezetnek a 16. verse álljon előttünk, amit fönnállva hallgassunk meg. Tehát Máté evangéliumának a 13. fejezetének a 16. verse így hangzik. A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, a hétre az útmutatóban a kiírt igék közül való ez a rész, vagy ez a kis gondolat, ami Máté evangéliumának a 13. fejezetében található, abban a részben, ahol az Úr Jézus az Isten országáról mond példázatokat, és ugye ebben a részben mondja el az Úr Jézus azt, hogy amikor a tanítványok megkérdezik tőle, hogy miért beszélsz példázatokban, és azt mondja, hogy azért, hogy halván halljanak, és ne értsenek, látván lássanak, és meg ne térjenek. És ezután mondja ezeket a szavakat, hogy a ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. És én azon gondolkodtam el, hogy mi is az, ami boldoggá teszi a mi szemeinket, és mi az, ami boldoggá teszi a mi füleinket. Mi az, amiről az Úr Jézus itt beszél, amikor azt mondja, hogy ti másképpen láttok, és másképpen hallottok, és másképpen értitek azokat a dolgokat, amelyek körülöttetek vannak. Az Isten igéjét másképpen értitek meg Istennek a szavát, másképpen látjátok a körülöttetek lévő világot, és boldogok vagytok. Miért is vagyunk mi boldogok? Az imádság előtt a 40. Zsoltárt olvastam föl, Dávidnak a Zsoltárát, az ő imádságát, amit nagyon jól ismerünk, mert egy nagyon fontos gondolattal kezdődik ez a Zsoltár, azzal, hogy várván vártam az Urat, és ő hozzám hajolt. És engem ez a gondolat fogott meg, amit olyan sokszor olvastam már, és mindig olyan mélyen belém hasít ennek az üzenete, hogy várván vártam az Urat, amiben benne van az, hogy vannak az ember életében olyan időszakok, amikor úgy várván vár. Amikor valamit nagyon szeretne, ha megvalósulna az életében, vagy valami olyan próba, amiben belekerült, annyira szeretné már, hogy befejeződjön, hogy véget érjen, és várja, de mintha nem akarna eljönni. És Dávid arról beszél, hogy most éppen az életében, miután megírta ezt a Zsoltárt, tulajdonképpen megértette azt, hogy valami történt az életében, amire nagyon várt, hogy megoldódjon, és a végén azt olvassuk, hogy várván vártam az Urat, és ő hozzám hajolt. És ő felemelt, és meghallgatta kiáltásomat, és kiemelt engem a sáros fertőből, és sziklára állította lábamat. Milyen volt ez a várakozás? Milyen volt az életében ez az időszak? Mi vitte tovább, és mi volt annak az oka, hogy végül felemelte, mellé állt, és kiemelte ebből a nyomorúságból? Olyan sok emberrel beszélgettem már az életem folyamán, lelkipásztori szolgálatom folyamán, amikor ezek az emberek ilyen lelkigondozói, vagy egyéb más beszélgetések kapcsán olyan szomorúan beszámoltak be arról, hogy milyen rögös utakon kellett menniük az életben. És amikor Isten szeretetéről sokszor szóltam, de hát nem vagyok én ezzel egyedül, hanem talán mindazok a testvérek, akik szoktak bizonyságot tenni Isten szeretetéről, akik próbálnak másokat is felemelni, és megpróbálnak másokat is vigasztalni, azok sokszor találkoznak azzal a problémával, hogy amikor Isten szeretetéről, Isten irgalmáról, kegyelméről beszélünk, akkor olyan könnyedén, vagy olyan sokszor tapasztaljuk meg azt, hogy az emberek fölcsattannak, és mondják ki azokat a szavakat, amelyek sokszor fájnak nekünk, de amelyek onnan mélyről jönnek a szívükből, hogy hát igen, ha Isten szeretne, akkor ezek a dolgok, amelyek most az életemben vannak, vagy amelyek megtörténtek, az a sok nyomorúság, amit átéltem az életemben, akkor azok nem történtek volna meg. És amikor elkezdik sorolni az életüknek mindenféle nyűgyét, baját, fájdalmát, azokat az eseményeket, amelyeken keresztül mentek, akkor igazán érzi az ember a lelki gondozói felelősséget, mert mindig azt érzi, hogy de mit is mondhat erre? Hogyan is lehet vigasztalni valakit, aki várván várja az Urat, aki olyan nagy próbába és nehézségbe került? Amikor egyszer csak napfényre kerülnek azok a tragédiák, amelyek meghatározzák egy-egy embernek a sorsát és jövőjét. Amikor az ember hétről hétre találkozik lecsúszott emberekkel, hajléktalanokkal, vagy más módon lecsúszott emberi tragédiákkal, akkor olyan könnyedén van benne az a gondolat, hogy a másik embert valahogy megszóljuk, még mondhatom azt is, hogy lenézzük, vagy lesajnáljuk, inkább ezt mondanám, hogy hogyan is kerülhetett ide. Mert nem tudjuk, hogy mi vezette őket ebbe az irányba. Nem tudjuk, hogy ki miért lett olyan, amilyen. És amikor egy kicsit az ember elkezd azon gondolkodni, hogy mi lehet az oka, vagy talán megkérdezi azt, hogy mi az az út, ami aztán ide vezetett egy-egy ember életében, mert ezt olyan kevésszer tesszük meg, akkor lehet, hogy elszörnyülködünk, és azon gondolkodunk, hogy nem csodálkozunk ezen. Hogy talán nem csodálkozunk azon, hogy egy ember annyi tragédia, annyi megrázkódtatás, annyi csalódás és annyi emberi megpróbáltatás után egyáltalán még valamilyen szinten megpróbálja fönntartani az életét. Hány ilyen emberi sorsot hallgattam meg akkor, amikor hajléktalan szállón dolgoztam, és esténként egy kicsit, amikor mindenki megnyugodott már az esti bejövetel után, és jöttek és elmondták élettörténetüket, és akkor 20 évesen rám zúdították mindazokat a dolgokat, és ott voltam fiatal hívő emberként, hogy de mit tudok én erre felelni? Hogyan tudom őket egyáltalán vigasztalni, vagy milyen lehetőség van arra, hogy valami olyan dolgot mondjak nekik, amelyek segítségükre vannak, hogy tovább léphessenek ezen az úton. És igen, nem csodálkoztam azon, hogy valaki éppen az alkoholba mártotta az ő bajait, és olyan utakon indult el, amelyek aztán egyre lejjebb és lejjebb vitték őt. Eszembe jutott a Jób története, amikor ugye a Jób felesége kimondta azt, hogy átkozd meg Istent és hallj meg is, és emberileg azon gondolkodtam el, hogy mit is élhetett át ez az anya. Mit is élhetett át ez az anyai szív, aki rövid időn belül mindenét elveszítette, és nem biztos, hogy a tevék voltak számára fontosak, és nem a ház, és nem azok az anyagi dolgok, hanem azok a gyermekek, akiket megszült, akiket felnevelt, akiknek olyan örömmel látta volna, és figyelte volna a továbbiakban is az emberileg való gyarapodását, és az örömét, és a boldogságot, unokákat, és mindazt, amire vágyik az ember, és amit szeretne látni a gyermekei életében, és ezeket elveszítette egyik pillanatról a másikra. És az ember azt mondja, hogy igen, értem azokat a szavakat, amiket kimondott. És az ember érti, és valahogy megpróbál azonosulni azokkal a gondokkal és azokkal a érzésekkel, amelyek ilyenkor betöltik az emberi szívet. És ugyanakkor pedig azt mondja, hogy az emberi gondolat, a józanság, hogy de nem biztos, hogy itt a megoldás. Nem biztos, hogy ilyen módon kell nekünk ezekre a dolgokra nézni. Mert nem ezt az utat akarja nekünk Isten adni. Nem a lecsúszás, nem az elkeseredettséget, nem a önmegadásunkat, és nem azt, hogy az ember egy egész életre bezárkózva, önmagába fordulva, istentelenül élje az életét. Napokban elém került Friedrich Bodelschwingnek az élete, amit annak idején Iványi Tiborné, Magdi néni fordított le, ami aztán magyarul soha nem jelent meg, de nem is ebből a célból fordította le, hanem ez a Dietrich Bodelschwing, aki egy nagyon nagy lélek volt, egy lelkipásztor, aki szintén a elesettek felé fordult, és azért fordította le ezt a könyvet, hogy ajándékként adja a fiának, Iványi Gábornak, és hát mondom, nem jelent meg magyarul, nem lehet olvasni, de én annak idén kaptam rá engedélyt, hogy lemásoljam, és magamnak bekössem ezt a kis könyvet, ami nagyon jó és nagyon hasznos olvasmány, és ebben a könyvben, ahogy lapozgattam, észrevettem, hogy van egy rész, amit kijelöltem annak idején, réges-régen, amit aztán elkezdtem újra olvasgatni, és ez a rész arról szólt, amikor ez a család, Bodelschwing és a felesége elvesztette egy hónap alatt mind a négy gyermekét. Még karácsonykor együtt örvendeztek, így írja le ez a kis életrajz, és valami különleges karácsony volt a számukra, még a történet szerint kiderül, hogy valahogy a család is úgy érezte, hogy ez valami különleges karácsony volt számukra, nagyon-nagyon örvendező volt az egész ünnepük, és aztán az történt, hogy a karácsony után az egyik gyermekük megbetegedett szamárköhögésben, és aztán átragadt a másikra, a harmadikra, a negyedikre, és leírja ez a szerző azt, hogy hogyan élték át ezt az egy hónapot, hogy először meghalt az első gyerekük, aztán néhány nap múlva a második, majd a harmadik, és a végén a negyedik is. És hát összetört a család. Egy ilyen helyzetben nagyon-nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy ez egy könnyű időszak volt, és összetörtek egy hónap alatt mind a négy kicsi gyermeket elveszíteni, és aztán később írta le Bodelschwing azt, hogy hogyan is élték át ezt a nehézséget. Azt írta később, amikor valaki hasonló helyzetbe került ennek a valakinek, hogy tulajdonképpen az tartotta meg őket, hogy arra gondolt, hogy az a megváltó Jézus, aki egy sokkal nehezebb időszakot élt át, akkor, amikor végigment a Golgotai úton, az mégis Isten egészen másképpen látta, és hogy az milyen világosságot adott ennek a világnak, hogy milyen csodálatos fényben ragyog az ő szenvedése. És ő azt írta le, hogy számára utólag azt látta, hogy ez segítette őt át. A másik dolog, ami átsegítette ezen a nehézségem, az az a gondolat volt, vagy az a levél, amit egy lelki pásztor írt neki, akit ő nem ismert, és valaki, aki hallhatott az ő nehézségeiről, írt neki egy levelet, amiben ez a gondolat volt, hogy Isten nem oroszlán és nem medve. Bár megsebez, de be is kötöz. És leírta ez a valaki azt, hogy ő is 4 gyermeket veszített el, de utána ugyanúgy 4 kapott. És azt mondja, azt írta a bódersvénynek, hogy Isten pótolhatja az elveszettet. És a harmadik dolog, ami még inkább megrázott engem, az az átélt fájdalmak közötti bátorítást, amit a gyermekeitől kapott Bódersvény és az ő felesége. Engem megrendített az, ahogy ezek a gyerekek elmentek ebből a világból. Leírja, hogy az egyik gyermeke, aki már nagyon gyenge volt, és az édesanyjának az ölében volt, és látta azt, hogy az édesanyjának kicsordult a könnye, és oda nyúlt az édesanyjá könnyéhez, letörölte azt, és bátorította, hogy nem kell félnie, mert ő hazamegy az Úrhoz. És a többi gyerek is valami hasonló módon gondolkodott, és valahogy érezték az Istennek a közelségét, hogy nyugalommal és békességgel mentek el. És számomra ez olyan megrendítő volt, hogy lehetséges, hogy ezek a gyerekek így tudtak belekapaszkodni az Isten kegyelmébe. Hogy ők voltak azok, akik bátorították ebben a nehéz helyzetben a szülőket. Pedig ők készültek elmenni. És a harmadik gyerek, aki amikor már nagyon gyenge volt és erőtelen, akkor ezt mondta az édesapjának, hogy apa, én is menni akarok. És megkérdezte tőle, hogy hová, gyermekem? És azt mondta, hogy Friedrichhez és Elizabethhez hangzott a felelet. Az utolsó óráiban és perceiben. Igen, olyan megdöbbentő átélni ezt, még elolvasni is megdöbbentő, hogy minden keresztül ez a család. És a végén mind a 4 gyermekét el kellett veszítenie. Hogyan lehet ezt feldolgozni? Hogyan lehet ebben a nehéz helyzetben tovább lépni? És hát ez csak egy azokból az emberi tragédiákból, amelyek naponta történnek ebben a világban. Amelyeket átélünk, vagy talán még kisebbeket átélünk, összetörünk, és talán egy egész életre a betegévé válunk ezeknek a próbáknak. Hogyan lehet ezt túlélni? A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, a ti füleitek pedig boldogok, mert hallanak. Mi az, amit hallanak? Mi az, amit látnak a mi szemeink? És még egy gondolat ezzel kapcsolatban, 8 év után, amikor megszületett Bóder Svingnek a 4. gyermeke, a 4 elveszett után, azt írja a könyvben a szerző, hogy egyik nap betoppant egy idős, ősz, szakállas férfi a lelkészhez, és bemutatkozott neki. És mivel ő nem ismerte, nem tudta, hogy hova tegye ezt az embert, és azt mondta neki, hogy én voltam az, aki 4 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt írtam azt a levelet, amiben bátorítottalak, hogy Isten, aki megsebez, ő be is fog kötözni. És amikor Bóder Sving rájött, hogy ő annak a levélnek a szerzője, akkor hálát adott, és bevezette a házba, és azt mondja, hogy gyere, örülj velem, mert beteljesedett a te proféciád. És mutatta neki az ő gyermekeit. Hogy milyen csodálatos dolog, ahogy Isten megsebez, de be is kötözi. Az előbb említettem Jobbnak a történetét, ahol szintén azt látjuk, hogy Isten kétszeresen megáldotta Jobbot a nagy tragédia után. És mégis talán az embernek, mind Bóder Svingnek, mind talán Jobbnak, vagy Jobbnak a története, mert nem érti azt, hogy hogyan volt nekik erejük mindezeket végigcsinálni. És persze tudom, hogy kaptak újra gyermekeket, és újra gyerek zsivaj lett a házban, és jó volt látni azoknak a gyermekeknek a fölnevekedését, de bennünk van az a gondolat, és bennünk lehet az a gondolat, hogy de az nem ugyanaz. Valóban nem ugyanaz, de lehet az embernek más szemmel nézni ezeket a veszteségeket. És látni azt, hogy Isten milyen irányba akar bennünket vezetni ezeken keresztül. Az ige azt mondja, hogy Isten az alázatosoknak kegyelmet ad, azoknak, akik pedig megkeményednek, azok pedig nem tapasztalják meg ezt a isteni kegyelmet. És gondoljunk csak bele a Jobb történetében, ennek a házastársnak az életébe, ketten, akik elveszítették a szeretteiket, elveszítették mindazt, aminek örültek, és amiben reménykedtek. Azt látjuk, hogy az emlék azt mondja ki, hogy az Úr adta, az Úr vette el, a másik pedig azt mondja ki, hogy átkozz meg Istent és hallj meg. Két embernek a reakciója a nehéz és fájdalmas helyzetre. Két embernek a reakciója. Az egyik másképpen lát, a másik megint csak másképpen látja az eseményeket. Azt mondta akkor Jobb az ő feleségének, hogy úgy beszélsz, mint egy a bolondok közül. Vagyis azt mondta neki, hogy valami hiányzik az életedből, úgy, mint a bolondok. Emlékezzünk csak Jézus szavaira, amikor, vagyis a Jézusnak a példázatáról, amikor az ember, aki a új csűröket épített, és hátradőlt, és azt mondta, hogy minden jól van az életedben, sok időre, sok vagyonod van eltéve, rendben van az életed. És azt mondja az ige, hogy megszólította őt egy éjszaka Isten, és azt mondta neki, hogy bolond, még ma elkérik a te lelkedet. És mire mész ezekkel? És itt is ugyanazt a bolond szót használja a Szentírás. Bolond. Ki is a bolond? Isten igéje szerint az a bolond, aki nem lát túl, nem lát feljebb, nem lát túl azokon a dolgokon, amelyek a szeme előtt vannak, hanem csak azokat látja, ami a szeme előtt van, és nem lát hittel tovább. És itt kiderült az, hogy ennek az asszonynak a hite csak odáig jutott el, hogy abban látta az Isten áldását, hogy mindene megvan. Hogy békességben él. Persze, tudom, erre vágyik minden emberi lélek. És ez az, amit szeretnénk Istentől újra és újra megkapni. De Isten azt akarja a szívünkre helyezni, hogy ő tovább akar láttatni bennünket. Ő tovább akarja, hogy nézzünk. Lássunk túl a világnak a dolgain. Pál azt mondja a korintusi levélben, a második levelében, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak és újjá lesz minden. Valami változásnak kell történni az ember életében. Valami változásnak, amit a Szentírás úgy mond, hogy nézetváltoztatás. A konfirmandusokkal beszéltünk is erről, hogy mi is a megtérés. És azt mondja a konfirmációi kis füzetünk, hogy a megtérés az nézetváltoztatás jelent. Vagyis, hogy túl látunk a földi dolgokon. El kell jutni az embernek arra, hogy tovább lásson az emberi világtól, azoktól a dolgoktól, amelyek a szem előtt van. És látni kell azt, ami az örökkévaló, amit Isten készített el. És a Bódelsvink, a Jób, az ezt látta. Az Úr adta, az Úr vette el, legyen áldott érte az Úr neve. És ezt látta Dávid is az ő zsoltárában, hogy igen, várván vártam az Urat, és ő hozzám hajolt, és végül felemelt engem, kivont a pusztulás verméből, a fertőből, és felállította sziklára az lábamat, és megerősítette az én lépteimet, és új éneket adott a szájamba, ami Istenünknek dicséretét. És sokan látták ezt. Megfélemlettek, és dicsérték az Istent. Milyen érdekes dolog. Valakinek az életében ez félelmetes. Félelmetes, hogy valaki így gondolkodik. Érthetetlen számára, hogy hogyan tudja mindezt feldolgozni. Félelmetes, amit kimondott annak idején Jób, hogy az Úr adta és az Úr vette el, ezt olyan nehezen tudják az emberek feldolgozni. Hogyan mondhatott ki ilyet Jób? Másoknak pedig dicséretet adott a szájával. Azoknak, akik nem a láthatókra néztek csak, hanem látták a láthatatlant is. Pál azt mondja a korintusi második levélben, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. A ti szemeitek boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. De megkérdezném, most a ti szemeitek boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek boldogok, hogy hallanak? Vajon a láthatókra, vagy a láthatatlanra nézünk? Vajon a próbák között merünk-e belekapaszkodni az Isten kegyelmébe, és meglátni az ő jelenlétét, és az ő békességét, és az ő szeretetét a terhek között is. Vagy becsukjuk a fülünket, becsukjuk a szemünket, csak a problémákra tekintünk, és ezek bennünket levisznek a mélybe. Igen, akkor dől el, hogy mi mennyire bízunk a mi Urunkban, amikor a próbák jönnek. Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy nektek megadatott, hogy halljatok, megadatott, hogy lássatok, megadatott, hogy átéljétek az ő szabadítását, és megadatott az, hogy a terhek a próbák között is Isten megerősítsen titeket, és átvigyen a nehézségeken. Milyen jó lenne, hogyha ilyen szemmel, ilyen füllel figyelnénk a mi Urunkat, és figyelnénk azokat a dolgokat, amelyek körülöttünk vannak, mert aki megsebez, az be is kötöz. Dávid átélte ezt, Dávid megtapasztalta ezt a csodát, Bódersvén megtapasztalta Istennek ezt a szeretetét a legnehezebb időszakban is, mert éppen a gyerekei által kapott bátorítást, azok által, akik elmentek ebből a világból. És Isten Jóbot is ilyen módon vezette tovább. Várván várták az Urat, és ő hozzájuk hajolt, meghallgatta kiáltásukat, kivonta őket a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, sziklára állította a lábukat, és új éneket adott az ő szájukba, ami Istenünknek a dicséretét. Boldog ember az, aki az Úrba vetette a bizodalmát. Hát adja az Úr, hogy mi is legyünk boldog emberek, és éljük át még a legnagyobb terhek és próbák között is az isteni jelenlétet, az isteni erőt, csodát, bátorítást és vigasztalást, mert ő megígérte, hogy velünk marad minden napon a világ végezetéig. Amen.